Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Akar ön utazni?
Ön azt hiszi, helytelenül, hogy ez csak úgy megy?
Ön azt hiszi, fölkeres egy utazási irodát, és basta?
Ön téved. E század nem kedvez az utazóknak.
A turisták százada vagyunk.
A turista nem utazik. Helyet változtat.
Oda utazik.
Hová, hová, te jóságos Isten?
Identitás problémák?
Béreljen utazót.
A bérelt utazó nem megoldás, de lehetőség.
Az ön tragikus létélménye nem lesz korlátozva. A középpontban...
Vancsa szavai?
Továbbra sem az ellentéteket feloldó eggyel, hanem a káosszal fog találkozni.
A hiánnyal, a szakadékszerűséggel, a beteljesületlenséggel, a keletkezés és elmúlás feszültségével.
Béreljen utazót.
Résztávra kedvezmények.
Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás. Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Harmadik rész. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Az előző részek tartalma:
a Duna olyan, mint volt nagyapám. Neki is vannak törvényei.
A bécsi fordulat.
Hol a szerva?
Távirat.
Necces.
Távirat.
Válasz távirat.
Távirat.
Válasz távirat.
Távirat.
Válasz távirat.
Csúsza.
Pardon. Ach, Bécs, Walzer, kávéház, könnyű lány, rántott csirke, fiaker, parlamenti botrány. Ach, Bécsbe a magyarok valamelyest kevésen érkeznek. Erre semmi tárgyi okuk sincsen, még ellenokuk se. Azaz, az állandó megkésettség sem az. Mindez csak fokozza nagyképűségüket. Ok tehát nincs, de alap az van, mégpedig álom és káprázat e fensőbbség alapja. Az az álom s káprázat, melyet a magyarok Budapestről dédelgetnek magukban. Minden magyar egy Woody Allen, aki, tudhatni, naponta találja ki magának New Yorkot.
Távirat. Látom, két előétel közt szereti szórni a tárgyi apróságokat. Nos, titkos informátorom szerint Grillparzer említi igen szórakoztató Duna naplójában, hogy az, amit a magyarok folyvást akarnak, az nehezen volna ócsárolható, ha legalább 30 millióan volnának. De így, ahogy van, elég nevetséges. Stopp! Ezt Pozsonyban rögzíti. Éppen az országgyűlés alkalmával 1843-ban. Stopp! A reformkor teljében. Stopp! Lejjebb hajózván valamelyest visszakozik, úgy érzi, nézve ezt a varázslatos vidéket, hogy jobban megérti a magyarok magasra törő écáit. Stopp. Megbízó. Bérlő.
Válasz távirat. Szer van nálam. Woody Allen. A fennhéjázást egy rövid időre a gazsulálás és hajbókulás váltotta föl. A magyar szöges drót, melyet azután 89 végén, 200 évvel a francia forradalom után piros-fehér-zöld pakkocskákban igyekeztünk pénzét tenni, Ez a vasfüggöny nem volt áthatolhatatlan. Meg volt lebbentve, s a kikukucskáló magyarok egyszerűen elkábultak a látottaktól. Hifi banán! Annyira formátlan lett minden, hogy aránytalanul vágytunk a formára. Eszünkbe nem jutnak különbséget tenni forma és formalitás közt. És a formák kiürüléséről se tudunk semmit. Elfelejtettük. Kiment belőlünk ez az európai érzés, mely nem divat, hanem történelem. Nyakló nélkül hálásak vagyunk a bécsi kereskedők bornírt gépies mosolyáért, a rezervált udvariasságért, a puha semmit mondásért. Kétségbe esettem, fölértékeltük a szalvéták rendjét. Szeretetnek gondoljuk a pincér előzékenységét, és morális tartást olvasunk ki egy tisztességgel megterített asztalból. Bennem keveredik a gazsulálás és nagyképűség. Otthonról egy nyugati metropoliszba érkezem, egy idegen, csillogó helyre, s hálatelt szívvel rogyok le egy tiszta abrosz mellé. A másik irányból jöve azonban Bécs éppen hogy ismerősnek tetszik. Unheimlich érzés fog el, látva az esti kihalt utcákat, toporgó öregembert, dámát kutyával, vagy egy politikai kommentárt. Az otthonosság unheimlich érzéshez arra kell gondolnom, hogy ez az ország, meg az én országom régebben egy ország voltak. Látva a Mexikó plac nyüzsgését, az embert megcsapja a Balkán lehe. A csencselők, a cserebere, a feketézők, aranyfog csillan a lágy napsütésben, öreg ember ölelget tarisznyás mellű öregasszonyt, majd büszkén körbenéz, és megemelinti a tökeit. Egy pakli kent majd meg fogja könnyíteni az életüket. Ez Közép-Európa varázsa és fenyegetése. Hogy egy pakli kent megkönnyítheti az életünket. A Lajtától nyugatra még sose könnyített meg semmit egy paklikent, ha csak nem a nikotin rabjainak életét.
Távirat. Mondja, nem öregszik maga? Persze, szamár kérdés. És ha nem öregszik, azt válaszolja nem. Ha meg öregszik, akkor épp az öregedést nem veszi észre. Ez az öregedés. Mi mást válaszolna, mint nem? Megbízó bérlő.
Válasz, távirat. Mutatom, utazó. Nem szerettem Bécset. Elsődlegesen azért, mert nem ismertem. Mindig ugyanabban a két-három kipucolt belvárosi utcában flangáltam. Talán mert rendszerint csak átutaztam. Mindent túlzóan úrinak találtam, görcsösen úrinak, azaz csupán úriasnak. Okos rezignáltság helyett magabiztos nyakkendők, a legendás gemütlichkeit pedig egyszerűen hülyeség, foszforeszkáló hülyeség. Ami a provincializmust illeti, Bécs természetesen provinciális. Ezt főleg a bécsiek állítják, úgyhogy itt jobb óvatosnak lenni. Amúgy is úgy tartják, hogy már az egész világ lett provinciális, a föld lett a végek, nincsen Róma, ahová minden út vezet, csak Ulm van, ezer Ulm, Ulm, Ulm hátán. Ulmmal Dunát lehetne rekeszteni. Világ provincia. Ez nyilván annyira érvényes, ahogy a Goethe ötölte világirodalom. Ha nincs a mitől, nincs a messzi se.
Távirat. Kedves barátom, hülye és próféta közt választva, ne habozzon. Az előbbit. Stopp. Megbízó, bérlő.
Válasz, távirat. Stopp, hogy úgy mondjam. Utazó, bérlemény. Voltaképp azonban a bécsiek tekintete kedvetlenített el, hogy rám se hederítettek. Nem a rám, hanem a seheterítés. Hogy ne legyen félreértés, átteszem harmadik szemébe. Passz.
Utazó az ismeretlen nők pillantásaira gondolt, a mozgó lépcsőn, egy könyvesboltban, az utcán. Hogy valaki csak úgy rajta felejtse a szemét. Úgy látta, ez itt nem szokás. Az ilyen szerinte rossz fényt vet egy városra. Egy jó kis városban csak úgy zúdulnak a férfi és női tekintetek ides-oda. Nem valami bonvivános kivételezettségre gondol, csak ami statisztikailag, magyarán emberileg jár. Nincs ő elkényeztetve, de ami jár, az jár. Két nap Bécs után olyan szürkének érezte magát, akár egy betonbunker. Ez volna, ahogy a szakírók említik, a liberális tolerancia, amely olykor cinikus egykedvűségbe csap át, a Leben und Leben Lassenből, a Sterben und Sterben Lassenig, Alfred Polgár. És hogy utazó szíve szerint a lapos Leben und Leben Lassennél vetne horgonyt?
Minden esetre, ha egy idő után belenéztem mondjuk a Rotenturmstrasszén egy tágas kirakat üvegbe, a visszatükröződő alak láttán azt kellett hinnem, hogy mégiscsak igazuk lehet ezeknek a fonnyad bécsi pillantásoknak.
Utazó, lelki életet él, fakultatív program.
Bécsben már sok víz jön össze a Dunában, már nem lehet visszatáncolni, és hivatkozni sem lehet semmire, senkire. Itt már folyni kell. Bécsben gondol először a Duna a Fekete-tengerre. De az még messze van. Bécs a Duna mélypontja. Se előre, se hátra. Akarni itt már nem lehet semmit. Bécs mindig is az akarat viharos hiányaként volt leírható. A legyintés városa. Megint Bécsben. Nem sokat végeztem. A Josefstadtban foglaltattam magamnak szobát. Megfeneklettem a Roberto kutatásaimmal. Mondatokra emlékszem, csak az egészre nem.
Bécs nem Dunaváros. Bécs nem becsüli a Dunát. Épp hogy észreveszi, mutatóba bekéreti a kanálist, és kicsit locspocsozik a holtágban. Talán e figyelmetlenség is oka, hogy ide érve utazó, ne feledjük, Donau utazó, eltűnődik az életéről. Kiül egy parkba, egy bécsi parkba. A parkok Bécs varázstükrei, melyekben magát nézegeti a város. Egyszerre van ott mindenki. Schnitzler és Trakl, rokokó élfhajsza és száraz, barna, őszi halálharaszt. Nem zörög a halálharaszt, ha nem fújja az élfhajsza. Halottak sétálnak az ápolt utcácskákon, Bécsben könnyebben halottak az emberek. A Burgarten hátsó traktusában füveket, porokat nyíltan csendzselő fiatalok, a kravátlis öreg urak, a tipegő úriasszonyok, képek valahonnét, anzikszok, melyeket senki nem küld sehová. Bécs halottakban gazdag vidék. Szép bagatell tradíciója van ennek itt, az élve halottságnak. Utazót heves és nevetséges önsajnálat fogta el.
Roberto megváltozott, ahogy visszatértünk Bécsbe. Ha lett volna eszem, és nem gyerek lettem volna, ráadásul hiú, akkor megijedtem volna, de ehelyett büszke lettem. Most jött el a te időd, állította a rokon, és én ragyogtam, és azt sem vettem észre, hogy felelősséget raktak rám. Igen, a vállaimra, melyek gyöngék voltak. Nagy szerencsém volt, utólag ezt lehet mondani. Tönkre mehettem volna. Egyszerre bujdokoltunk, és mutogattuk magunkat. Aztán megint elfogyott a pénzünk, és almát és zsömlét ettünk vacsorára, de hozzá smokingba öltöztünk, és nagyokat nevettünk. Azután megismerkedtünk egy hivatásos steptáncossal, őt néztük esténte. Egyszer Roberto is táncolt a színpadon, nem emlékszem, hol lehetett. Mindig taxival mentünk, ő volt a nő, amit nagyon mulatságosnak találtam. Láttam, hogy kapott pénzt a férfitől. Máskor meg egy egész grincingi kocsmát megénekeltetett. Sok sört ivott már, állt középen és vezényelt. Mindenki boldog volt. Kint hánynia kellett. Én fogtam a fejét. Jó hűvös a kezed, nyugtázta később. Időnként embereket mutatott. Pincéreket, eladókat, taxist, sőt, egy rendőrt is. Jegyezd meg. Valamilyen terv szerint fonta körém a várost, átjárókat mutatott a belvárosban, mély kapualjakat. Itt megbújhatsz. Miért? Egy férfi ne kérdezzen. Gyerek voltam, de azért ezen nevettem, ezt nem vettem be, erre rájöttem, hogy ez etetés, ez a férfi szöveg. Nem szóltam. Ahogy azt is csalásnak vettem, amikor egy nap azt mondta, nem tud lábra állni, annyira fáj a lába. Csonthártya, vagy köszvény, mondta komolyan. És hogy egy levelet kell elvinnem a Riemer Gasséba. Ő addig paradicsom pakolást tesz a láb fejére, mert állítólag az használ. Hogy nem drága-e a paradicsom, illetve, hogy én talán szólnék egy orvosnak. Nem, kiáltott. Senkinek. Szólni senkinek.
Utazó kezdetben vadul és viharosan utazott. Igenekből állt össze az élete. Mindenre igent mondott, mindent elfogadott, kipróbált, minden után vágyakozott. Utazni is alig utazott, nem tartotta fontosnak. Úgy érezte, ráér még, úgy érezte, teli van idővel, s ha mégis utazott, az olyan próbának tekintette, amely nem okvetlenül érvényes, illetve vagy érvényes, vagy nem. Ez még csak eldönteni sem érdemes. Ha akarom, számít, ha akarom, nem számít. De egyik sem számít. Minden feléje nyújtott kezet elfogadott. Megszorította, vagy megsivogatta, vagy megcsókolta őket, vagy beléjük csapott, és sok foggal nevetett. Volt, hogy a gömbölyű passzaunál megvonta a vállát, és hagyta a fenébe a Dunát, a francba, a homályba, illetve éppen nem a Dunát, hanem az utazást, azt hagyta, és tanulmányozni ezt a matézist kicsit össze-vissza, ahogy a kölyök kutyák kapfognak csaholva a vízparton, majd kisvártatva szeszélyesen atletizálni kezdett Mohács és Baja közt, a szünetekben, a halálos, perces négyszázak döglesztő szüneteiben Rilkét fordított.
A Riemer Gasséval kezdődött. Egy helyen kétszer sosem voltam. Minden utamra más öltözetben kellett mennem. Többnyire az előzőleg megmutatott embereknek kellett vinnem levelet, néha hoznom. Mindig ugyanazt a mondatot kellett elsőre mondanom. Ich bin in einem sehr komplizierten Sinn heimatlos geworden. Amire a válasz az kellett legyen, Gelernter Österreicher. Ez így is történt az első eset kivételével. A Rondella mozi pénztáros nőjéhez kellett mennem. Nem vettem észre, hogy az egy szexmozi. A pénztáros nő őszhajú nagymama volt, dühösen el akart zavarni. Én bölcsen mosolyogtam, majd diadalmasan, kihasználva egy levegővételt, oda sziszegtem a betanult mondatot, hogy én milyen bonyolult értelemben lettem hazátlan. Eddig úgy beszélt velem szigorúan, mint az unokájával. Most eltátotta a száját. A fogai közt nyálhúr feszült, láttam, és iszonyodva merett rám, mintha legalábbis azt mondtam volna, hogy kezeket föl. Hátra is fordultam, ki ijeszthette meg ennyire. Ettől a mozdulattól borulhatott ki, hogy én se azonosítottam magamat magammal, avval, akit vélhetően a titkos mondat definiált. Váratlanul magyarul kezdett kiabálni, hogy nem, ezt már nem, hogy orgyilkos gyerekeket használjanak föl, ezt ő már, ez már sok, sikoltozott, hadonászott, szúrni kezdte a mozi jegyeket szerte széjjel. Ekkor egy öltönyös férfi termett ott, olyan vörös pajesza volt, mint a torna tanárunknak, már akinek ez mond valamit. Nyugodjon meg! Itt az asszony nevét mondta, nem akarom leírni, hát ha még él. Én közben húzódtam hátra, és egy vastag, szőnyegszerű függöny mögé kerültem. Egy lány állt a fal mellett, szoknya és melltartó volt rajta, fekete, és cigarettázott. Szótlanul néztük egymást. Kint a férfi egy kölköt keresett ordítozva. A lány felém nyúlt, én hátra hőköltem, vicsorogni kezdtem, mint egy állat. Maradj csöndben, mondta szomorúan. Mutatott egy hátsó kiáratot. Mindenféle szagok jöttek ki a lányból. Mikor kiértem a szabadba, barátságosan meglökött, és ugyanolyan szomorúan, mint az elején, így szólt: a kurva anyád.
Fiatalon 1000 életet képzelt magának utazó. Egyet Essingenben, egyet az obligát Ulmban, egy aranyszélűt, katolikus bogányt Melkben, egy kicsi életet Bécs után, Petronelnél, alias Carnuntum, Marcus Aurelius árnyékában. Egyet Komáromban. A barátja itt volt, Jampec, az 50-es években. Egyet Szentendrén. Egyet a Mohácsi síknál. A Cselepatak partján nevelné rakoncátlan kölykeit egy gonosz lelkű, de nemileg vonzó asszony jármába kényszerülve. Egy életet Újvidéken, a partra futó bulvárok egyikén, albérletben egyedül savanyon. Egyet Orsován, egyet Ruszéban, özvegyei emlékét ápolva, kiket Nikola Bedő nyomán halálra szeretett. Egy szánalmasat Tulcsában. És egyet meg a hajdani viadal emlékét őrző, sárkányfarok vájta, kanyargós medrű Szent György ág végében, némán, egyre mélyebbre süllyedve, a rothadó parti iszabban. 1000 életet.
A Stefánszkirchében egy meghatározott gyóntató székbe kellett ülnöm. Macska szaladt a pacsorok között. Páter Cakó, Montág, Dinsztág, 11 és 12 között. Amikor elmondtam a mondatot, kihajolt a helyéről. Jesszusom! Tessék, itt van. Tessék menni. Tessék gyorsan. Gelemter, Ösztereiher, gyorsan. Egy zacskó narancsot nyomott a kezembe, és már tuszkolt. Aznap Robertóval madarat lehetett fogadni. Elmentük a steptáncoshoz. Elaludtam az asztalnál. Ölben vitt Roberto a taxihoz. Másnap egy bankba kellett vinnem a narancsot. Arra emlékszem, hogy állandóan Prága volt irányként kiírva. A Dunán is átvillamosoztam. Roberto lépésről lépésre elmondta, mit csináljak, illetve, hogy én mit fogok csinálni, és a bankban mit fognak. Nem érhet meglepetés. A nevemre volt iratva egy szép. Amikor a bankos elfordította a kulcsát, vártam, menjen ki. Úgy mondta Roberto, hogy ki fog menni. Végül vállat vont, és tényleg kiment. Utált. Cserébe pökhendi voltam. Bosszúból ott hagytam neki az összes aprómat. Borravalóként.
Egy alkalommal, Grennél, a szörny szirteknél megrándult a nyaka. Nem is rándult meg. Ide érve utazó észlelni kezdte, Fáj a nyaka. Még ennél is kevesebbet. Annyit csak, hogy van. Van nyaka. Oda nyúlt, abban a mély szagú szobában, a nagy csukjás izomhoz, és így ügyetlenkedve hátulról végig tapogatta, markolázta. Fogdosta magát. És ahogy ott fogta ezt az idegen izomköteget, rémülten észlelte, hogy csapdába esett. Hogy ő is csapdába esett. Talán nem figyelt, túl magabízó volt. De hát ő is valamilyen, mert addig azt gondolta magáról, hogy nem is gondolt magára. Az idő az érintette meg. Az szólt hozzá brutálisan. Az idő ott görcsben összerándult, és öklendezni kezdett.
Feladatomat elvégezvén tilos volt barangolnom, sétálnom vagy fagylaltoznom. Úgynevezett technikai kerülők alkalmazásával, lesve, hogy nem követnek-e, egyenest haza kellett mennem. A Dunánál leszálltam a villamosról. Teli hold volt. Lesétáltam a partra. Mögöttem a Gellhaus-Keller. Még nem viseltem szemüveget, de szívesen hunyorogtam. Ne szűrd a fényt, fiam, mondogatta nekem az öreg rajztanárom. Kivételezett velem, annyira utált az oroszokat. De azt már nem tudom, hogy engem hogyan kapcsolt össze az oroszokkal. Ide-oda hajlongtam, úgy lestem a vizenugráló fényeket. Nagy és szürke volt a folyó. Mikor egyszer egészen közel került a fejem a vízhez, egy regényben ezt úgy mondanák, hogy 6 incsre volt az arcom a Dunától, egyszer csak megpillantottam a fenekén egy tankot. Egy igazi tankot. Ott állt, ácsorgott a folyó mederben. Elfutottam. A mai napig ott van. Bárki ellenőrizheti, keresse a Gellhaus-Keller főpincérét, Merrill Overturfot, kedves szolgálatkész fiú, majdnem annyira, mint az Oberfrank Feri, már akinek ez mond valamit. 6 incs, nem elfelejteni.
Múltak az évek megint. Utazó nézte a Dunát, a víz folyik. Gellhaus-Keller, Overturf, 6 incs. Ha nagyon jó napja volt, mi mást gondolhatott, mint hogy a Duna örök? És ő az a Duna. Így kanyargott az élete. Már nem akart minden áron jobban utazni, mert tudta, tudni vélte, hogy amit tudni lehet, azt ugyan tudni kell, de attól le lehet még késni az Esztergomi csatlakozást, és átaludni ezt a gyöngéd mozdulatot, ahogy a száva belénk érkezik. Szóval, hogy a tudáson túl kezdődik az utazás. Még direktebben tudni és nem tudni utazni egyszerre, elhajítva és felhasználva a tapasztalatot. Gellhaus-Keller, Overturf, 6 incs.
A Rotenturmstrasse tengelyében épített Marienbrückétől befordultam a kis Griehengasszéba. Elhaladtam az ikonokkal díszített, hangulatos kis görögkeleti templom, majd a Fleischmarktra érve egy 8-szögletű toronnyal díszített görög katolikus templom előtt, és akkor ott a Griehenbeisel vendéglő előtt megpillantottam a hadonászó Robertót, és az úri szabónál már látott szép direktriszt, aki nem volt más, mint az az amazon, aki szétvert a 2 könnyű nő Breg és Brigach közt. Most is ugyanazt a kis táskát lóbálta. Megtorpantam. Veszekedtek. Aztán Roberto sarkon fordult, és meglepetésemre erősen bicegve a fájdalomtól vicsorgó arccal távozott. Ekkor láttam utoljára. Lényegében. Vagyis nem. Nem utoljára láttam.
Gellhaus-Keller, Overtur, 6 inch.
A szobában, amit a Hohe Markt mögött béreltünk, Roberto helyett egy levél várt. Pupák, dolgom van. Te holnap a Café Landmannban 1 órakor találkozol Effi Briesttel. Tudod ki? Itt van 1000 shilling. Te fogsz fizetni. Azaz hívd meg. Ragaszkodj ehhez. Vigyázz magadra. Holnaptól kezdve miénk a világ.
Utazó nem változott sokat. Alig lett mélabúsabb és kiábrándultabb. És nem lett romantikusabb. Kicsit tán későbben kelt. Olyan fél órácskával szeretett többet aludni, mint régebben. Az ébredései rosszabban ébredt. Nem rossz kedvűen, hanem törődöttebben. Fájt a bokája, a nyaka, nehezebb lett. Magányra is többre vágyott, többre lett szüksége, de utálni nem utálta jobban az embereket, sőt, fiatalkori hisztérikus elzárkózásaival szemben most sokszor órákat tudott beszélgetni az utcában, egy-egy uszály kormányossal, hajós kapitánnyal, szabadságot fűtővel, igaz nem mindig figyelt, áldigálni szeretett és hallgatni azt a Dunamorajhoz hasonló zenét, amely az emberi beszéd. Nem lett bölcsebb, és nem lett szigorúbb, nem lett alaposabb, és nem lett komolyabb, csupán másképpen aludt el, és másképpen ébredt. Még csak kopárabban sem utazott, mint hajnal. Ha mégis, akkor barokk kopárságban. Utazó nem volt bécsi. Üldögélve a Burgartenben nem kétséges, hogy a világ nem kaotikus, nem töredékes, éppen, hogy rendezett, kicsinyke, átlátható. Gellhaftskeller, Overdorf, 6 inch.
Végigjártam a 63-as színtereket. Úgy éreztem, semmit sem találtam. A bankszéf nem volt a nevemen. Visszafelé jövet, kimentem a Dunapartra, arcomat 6 inchre a víztükör fölé lógatva, kerestem a tankot. Hiába. Igaz, nem sütött a hold. A Gellhaftskellerben Overturf nevű pincérről nem tudtak. A Rondellában homoszexuális ajánlatot kaptam, melyet a tőlem telhető legszívélyesebben hárítottam el. Viszont megtaláltam Cakó Pátert a Stefánszkirchében. Montág, Dinsztág, 11 és 12 között. Megörültem, mintha barátra bukkantam volna. Ahogy letérdeltem, Laudétur helyett a mondatot mondtam. Ich bin in einem sehr komplizierten Sinn heimatlos geworden. Úgy csinált, mint aki nem érti, mire utalok. Úgyhogy gyónni kezdtem, a heimatlosból kiindulva. Rossz volt. Néha már úgy éreztem magam, mint egy pap. A Duna gyóntatója. Montág, Dinsztág. Faggatom a forrásokat. Nem lehet könnyű gyóntatni. Aki mindenkit meg tud hallgatni, hogyan tud egyet meghallgatni? Azért az elég grandiózus elgondolás, hogy a világ a szeretetre van fölépülve. Szolidnak nem szolid, de grandiózus. Mi más volna az utazás is?
Gellhaftskeller, Overtur, 6 inch, Donau-Eschingeni bohóc tréfa. Utazó. Nevezze meg a forrásait. Duna. Vonogatja a vállát.
Ha-ha. Lásd, Gunó. Engem örökösen cédulák várnak, különféle cédulák, különféle szobákban. Kedves uram, az a benyomásom, hogy találkozni kíván velem. Lehetett volna tapintatosabb is. Várom holnap déli 1-kor az Eilesben. Akadályoztatása esetén, illetve érjen rá. D. postscriptum? Ne jegyem meg. Címét a Literaturgesellschaftban adták meg. Ilyen ízléstelen borítékot még nem láttam. Vakító rózsaszín, paraszt rózsaszín, mondanák a gőgös Pesten, és tele sötétebb, világosabb szívekkel. És még mintha szaga is lett volna. Minden esetre a kislánya a recepciónál finoman pofákat vágott, ahogy átadta. Akkor már közel egy hete laktam a Josefstadtban. Lassan kialakult a napjaim rendje is, a nap ritmusa. És arra is rájöttem, hogy ha a tusolófülke ajtaját visszatolom egészen a falig, akkor nem verem bele minden egyes alkalommal a könyököm, amikor a mosdóhoz lépek, és így nem kell minden egyes alkalommal arra gondolnom, hogy így, szó szerint, mi szegényes körülmények közt kell élnem. A legnagyobb fogás azonban a Café Eilesz volt. Végre megértettem, mi a kávéház. Budapesten hajdanában sok szép kávéház volt. Egyetlen egy sem maradt meg, csak gyors presszók és palizab a turistáknak. Egyetlen élő sem. Ott hevernek a városban a temetetlen holtak. És senki nem akarja ezt tudomásul venni. Ellenkezőleg, szemforgató módon folyton róluk beszélnek, a régről, a hogy is volt ról, és a de jó lennéről. Elvileg tudtam, miről van szó, mi ez a köztér, az elfelejtett barokk világszínpadról való ábrándozás, az idő lassú és elegáns múlásának és mulatásának szintere, a pillanat. És nem a pillantás tere, a káprázaté, a játék tere, a csalásé, a félreértésé, a szándékos félreértésé, a szándékos félreértés, mint erkölcsi tett. Ez a kávéház. A szándékos félreértés, mint a megértés kizárólagos alapja. A tulajdonságok nélküli történelem tere. Akkoriban éppen változott Európa. Kiderült, hogy a véges nem végtelen. És a történelem nem egy befagyott teljes üveg, aminek eddig, addig látszott. Az utazók úti jelentéseikben már nem is említettek neveket. Börtöntöltelékekből lettek miniszterek, államelnökök, mi egymás. Akár egy Balzac regényben sorsokat sodort az áradó víz, egyik pillanatról a másikra születtek karrierek, s láthattuk, néha még a tévé is közvetítette, hogy valakinek leáldozott a csillaga. Épp ott áldozott le, percek alatt. Ezt is, azt is lehetett gondolni. Hogy végre felszámolható az az űr, ami a monarchia helyén támadt. Itt behorpadt Európa, akár egy rossz gumilabda. Hazug nyugalomban élt a világ, beszorítva, mint két satupofa a nagyhatalmak közé. Ahogy a bikini együttes énekli, amilyen jó nő Amerika, pont olyan férfi Oroszország. És valahogy úgy folytatódik, hogy a Dunát a lábuk közé kapják és szorítják, szorítják. Ha Prága Közép-Európa szíve, mondja Konrád György, akkor Budapest az öle. Rendben, ez jó. Szív, öl, itt sokat nem lehet veszíteni. De már a mellek, a segg, hogyan zeng vagy kornyikál, táncol vagy kúkad, nem mindegy. Melyik város, ki ilyesmit emelt fővel, kebellel, stb. Elvállalna? Közép-Európa bokája. Zágráb, mint Közép-Európa Csecse? Bécs? Meg a fülcimpája? És milyen a nő? Milyen? Hát szereti a hazáját, és szép a fülcimpája. Szerintem Közép-Európa nem más, mint egy szépséges, szép üveggolyó, melyet Kundera talált ki magának párizsi magányában és bánatában. Szomorú volt ott a messzi Párizsban, és tudta, hiába menne vissza Prágába, az is messzi lesz. Egy időben volt is egy társasági játék. Adták körbe néhányan az üveggolyót, kicsit fogdosták, aztán tovább gurították. De hiába hangzott el sok jó bommó, szegény Kundera úr csak búsult tovább, és hol Prágára gondolt, hol nem.
Távirat. Nekem 8. Ha akar, irigykedhetik, már elég gyerekes dolog. Üveggolyót mondott, vagy üvegbúrát? Tréfa, bocsásson meg. De hát mostanra valóság lett. Addig-addig álmodtak. Még tessék. Igaz, inkább műanyagból látszik lenni, vagy fából, vagy alumínium. Alumínium üveggolyó. A németekről nem is beszélve. Bon voyage, megbízó, bérlő.
Beültem az ejleszbe. Kellemes zsongás vett körül. Mintha az emberek egy barátságos állatsereglet lettek volna. Szuszognának, csiripelnének, morognának. Néha hosszan és szemérmetlenül követtem tekintetemmel egy belépőt, a bepárásodó szemüveg kapkodó törlését. Apám jut ilyenkor eszembe. Minden párás szemüvegről az apám. Vagy a határozott vonulást az asztalkák, benyílók, boxok felé, néha meg újságok, főitt tonok mélységes mély felszínébe bújtam, nem láttam, nem hallottam. Épp Handkéről olvastam, mikor árnyék vetődött az újságomra. Fölpillantottam félig, fejem egy női ágyékkal volt egy magasságban, aminél van rosszabb helyzet. Amikor 17 éve beléptem a Landmannba, szemben ott rónolt ez a nő, akinek akkor a nevét se tudtam. Legfőjebb, hogy ő Effi Briest, gyanítván, hogy ez Áll vagy becenév. És hogy szereti a harsogó piros blúzokat, és néha napján szigorúan elveri a nőket Roberto mellől. Mintha egy divatlapból lett volna kivágva, úgy trónolt. Az ajtóig virítottak a korall görmei. Amikor meglátott, felugrott, majdnem felöklelt a pillantásával, olyan dühös volt. Magázott. Hát magát küldte ide! Vicsorgott tehetetlenségében. Hirtelen kisimult az arca, mutatta, üljek le, és mint valami megoldást, nyugodtan mondta. A gyáva szar. Ezt én hallatlanra vettem, és közöltem, hogy meghívom őt ebédre. Hosszan rám nézett. Ó, az nem. Hogy már késő. Majd ő meghív. Nem lehet. Nekem Roberto szigorúan meghagyta, hogy én lássam őt vendégül. Roberto nincs. Te vagy, és én vagyok. Akkor nem, de most belepirulok ebbe a mondatba. Van, amiért úgy éreztem, ragaszkodnom kell Roberto utolsó utasításaihoz. Azt javasoltam, fej vagy írás, és a vesztes fizet. Vagy a győztes, tettem még hozzá. Bólintott, és kotorászni kezdett apróért. Nem, és pimaszul kivettem a kezét a táskájából, és be is csuktam. Hogy majd a végén, az ebéd végén addig ne tudjuk, kiét dőzsöljük. Egykedvűen intett. Én domboltam. Kétféle előételt kértem, pástétomot és provanszi csigát.
tejszínes hurkalevest, pisztrángot pihenésül, nyulat mustárszúzban, sajtot, édességet, gyümölcsöt. Nem csak mondatra, ételre is tudok emlékezni. Amikor az asszony feldobta azt az egy silingest, olyan izgalom fogott el, mint még soha. Semmi más nem maradt az agyamban, csak ez: nyersz, vagy vesztesz. És ez valamiképp most mindenre vonatkozott. Most, vagy soha. Ekkor tanultam meg, hogy mi az a játékszenvedély. Nyertem. Az asszony fizetett. Jót ettünk, mosolygott. De én így válaszoltam. Nem, játszottunk. És maga veszített. Ő csak tovább mosolygott, mint aki nem tulajdonít ennek jelentőséget. Robertónak el kellett utaznia. Ne is menj haza. Menj rögtön Nelly nénéthez. Megint kisgyerek lettem. Nelly néni másnap föltett az Orient Expressre. A határon a magyarok azonnal leszállítottak. Mogorva férfiak kísértek egy szobába. Féltem, meg fognak verni. Fölvették az adataimat. Aztán Robertóról kérdeztek, de mintha nem nagyon érdekelték volna őket a válaszaim. Magamra hagytak. Besötétedett. Rémülten jutott az eszembe, hogy Roberto utolsó levele a zsebemben van. Ekkor úgy kezdtem el viselkedni, mint egy regényben. Ezt soha ne tedd, hallgató. Az ajtónak hátat fordítva enni kezdtem a levelet, téptem és gyűrtem össze és gyűrtem le. Fuldokolva ettem a papírt. Köpt ki, te gané! Rontottak hárman is rám. A földön feküdve megvallottam, hogy nem tudom, drága barátom, nem tudom, higgyék el, nem ám módomban, nyeltem egyet, a legnagyobb jó akarattal sem. Nem bántottak mégse. Ekkor, ebben a hegyes halmi sötétségben ért valójában véget az a Landmann ebéd.
Távirat. Kellemes este volt. Jobb, mint a Nürnbergi per. Oberfrank Feri.
Magát persze Roberto érdekli. Kibújtam az újságból, akkorra ő már ült, elhelyezkedett, rendelt, teázott, elrendezte a teret. Mintha mindig ugyanaz a feszes szürke szoknya volna rajta. Megint akár egy divatfotó. Hagyta, hadd nézegessek. Szépen, ráérősen értem föl az arcához. Megöregedett, de nem ez volt az igazi változás. Elsőre észre sem vettem, pedig később láthattam, hogy nem próbálja rejtegetni, nem szégyelli, és nem büszke rá. A jobb szemes sarkából körülbelül az arccsontig széles, durva sebb hely húzódott. A hernyót nézi? Hát csak nézze. Hát, ha holnapra lejjebb mászik. És váratlanul lágyan hozzátette. Mert, ugye, holnap is látom. Nem válaszoltam. Ő meg, mint egy kamasz, vállat vont. A seb egyszerre volt rettenetes, mintha egy rés, szakadék lett volna az arcán. Valami régi ügy, valami ott maradt, arhaikus, botrány, amiről inkább nem beszélünk, és egyszerre bagatelizálta is mindezen elképzeléseket. Inkább megfiatalította az arcot, egy rossz csontkölök képét vetítve az asszonyéra. Mindez, azt hiszem, a személynek volt köszönhető. Az volt olyan rejtélyes, rejtélyes ékkő, tigris tekintet. A lelkesültség ismétli magát, de nem csak, hanem egy rémült kisgyereké is, egy cserfes kamaszlányi, sugárzó fiatal nőjé, egy önző vadasszonyi, egy megkeseredetté, egy nagyvonalújé, egy kegyetlené, egy pitié, egy boldogé, egy vidámé, egy mélabúsé, egy fölületesé, egy rémült öregasszonyi, aki nem hisz semmiben, csak a testében. De a teste meg épp megcsalni készül őt, elhagyni, elfonnyadni. Nem, nem, arra ne is számítson, Roberto fiacskám. Van öngyújtója? Miért volna? Herr Ober? Az a legkevesebb, hogy nem tudtam követni. Ettől kezdve az Eiles asztalától más se próbáltam, mint őt követni. Még az utcán is fél lépéssel előttem ment, én meg baktattam utána, akár egy hűséges ló, ha éppen nem kutya. Öcsém uramnak szólított. Öcsém uram, a Dunát akarja szavakba foglalni, ha jól értem. Harsányan nevetni kezdett, aztán gyorsan elhallgatott. Kérdő rám nézett, egy kislány. Vagy ellenkezőleg? Szavakból akar Dunát építeni? Csönd. Nem mindegy. Lehet-e más, mint nem mindegy? És hogy van két kabinunk a Fekete-tengerig, a Theodor Körneren. Jókat sétáltunk, sétára kényszerített, mászkáltunk ide-oda, rendszerint az Eilesből indulva, olykor társalogva, olykor hosszan hallgatva. Ezt nem hittem volna róla, hogy tud hallgatni. Nagyon tudott. Egyszer kiültünk az öreg Duna partjára, őszből hirtelen nyár lett, és egész délelőtt egy szót se szóltunk. Olyan csönd volt, mint éjszaka. Volt egy hattyú is. A Zur Alten Kaisermühle be volt már zárva, ezért elsétáltunk a Danubióhoz, ahol a vendégek, mióta Zur Alten Dona a pizzériává vedlett, egyenest Olaszországban érezhetik magukat. De Olaszország se segített. Nem volt helyünk. Azt kerestük, hogy hol is vagyunk. Hol? Ő ki? Én ki? Mi van köztünk? Roberto volt köztünk, világos. Nem falként, nem elválasztott, hanem nem tudott összekötni. Végül is azt kerestük a városban, hol tudnánk ő róla beszélni. Hol tudnánk elkezdeni. Hogy Dalma rászánja magát, mert látná az arcomon, vagy rajtam, vagy a környezetemen, hogy nem csak lehet beszélnie, de kell is.
Amott már Budapest és Ráckeve fényei.
Ha én volnék, egy anekdotával búcsúzhatnék Bécstől, amely nagyapámról szólna, aki vasúton kizárólag másodosztályon utazott. Mondván, ugyan oda visz. Akkor is, de ez ki volna csattanóra dolgozva, amikor miniszterelnökként Károly királyhoz kellett mennie, föl Bécsbe.
Kedvezményes utazás Eszterházi Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében.
a harmadik rész hangzott el. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Zene: Melis László és a 180-as csoport tagjai. Készítették: Kusárszky Péter, Magos György, Molnár András, Pápai Monika, Varga Viktor. Már akinek ez mond valamit.
A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 1998. június 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló:
magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.